A 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin Önök az Értsünk Szót műsorát hallják. Minden évben felfokozott várakozás előzi meg az irodalmi Nobel-díj átadását, illetve hát az irodalmi Nobel-díjas megnevezését. Itt van egy ilyen presztízs verseny a nemzetek, országok között, és mindig felmerülnek esélyes nevek, minden nemzetnek megvan a maga esélyes várományosa. Romániában Cărtărescu az, akit már olyan többször szerettek volna Nobel-díjasként látni. Ezek a várakozások rendszerint nem teljesülnek, és egy meglepetés név bukkan fel végül is irodalmi Nobel-díjasként. Így történt ez az idén is. Sokan kívülállóknak meglepetés jelentett, hogy Svetlana Alekszijevics kapta az elismerést, aki egy fehér orosz írónőként jelent meg a magyar sajtóban. Ez nem ilyen egyszerű, hogy ő kicsoda, és hogy valóban írónő-e. Arra kértem magyar fordítóját, Iván Ildikót, hogy pénteki könyv és irodalom ajánlónkban beszélgessünk róla, és nyújtsunk egy portrét arról, hogy kit tisztelhetünk az idei díjazottban. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni, elmesélem egy nagyon keserű, vagy hát megdöbbentő élményemet. Ismert neves magyar szerkesztő úgy harangozta be ezt az elismerést, hogy olyan kevés a tényfeltálló zsurnaliszta pályainkon Európában, hogy idén nem is egy író, hanem egy zsurnaliszta kapta a Nobel-díjat, az irodalmi Nobel-díjat. Mennyire igazságos ez az ítélet?
Azt semmiképpen nem mondhatjuk, hogy csak ráadásul a zsurnaliszta kifejezés szerintem az egy kicsit pejoratív, tehát a tényfeltáró újságírónál például sokkal pejoratívabban hangzik. Nem mondanám szerintem Alekszijevicsre, hogy ő pusztán egy tényfeltáró újságíró lenne, habár nem szeretném kisebbíteni azoknak az érdemeit, akik tényfeltáró újságírással foglalkoznak nagyon profi szinten. Az ő művészi hatást érnek el, ő erre is törekszik, és ő magát legalább annyira tartja írónak ma már, mint újságírónak, sőt, szerintem ő ma már írónak tartja magát, és egyébként az interjú alanyai is, illetve hát akik valójában többek is, és kevesebbek is, mint interjú alanyok, azok az emberek, akik elmesélik neki az élettörténetüket, átadják, mint egy feldolgozása, ők is írónak tartják őt. Tehát amikor vele leülnek beszélgetni, ők egy íróval ülnek le beszélgetni, azért, hogy anyagot szolgáltassanak neki, nem pedig pusztán csak adatokat közölnek egy tényfeltáró újságírónak. Szerintem önmagában ez nagyon sarkos ez a megfogalmazás.
Azt hiszem, hogy ez jelzi az irányt is, amerre az irodalom és a sajtó halad. A magyar nyelvterületen olyan meredek dolog ez, hogy a terepen dolgozó író, újságíró, író, és hogy az irodalom és a sajtó, a fikció és a valóság között nincs annyira éles határ, és nem is kell annyira éles határ legyen, mint amennyire ehhez mondjuk a középiskolában, vagy a 80-as években, 70-es, 80-as években még hozzászoktatták az akkor iskolába járókat. Milyen terepeken dolgozott Alekszijevics, és kiket hoz közelebb, kik bízzák rá a történetüket, ahogy Iván Ildikó fogalmazott?
Valójában a posztszovjet területeken készített rengeteg mély interjút, tehát az öt könyvéhez több ezret, amiből aztán ugye néhány tíz került be egy-egy könyvébe. A szovjet múltnak és a rendszerváltás utáni posztszovjet történelemnek a tanulóit szólaltatja meg. Tematikusan természetesen, tehát a legelső ilyen mély interjú ös könyve, a háború nem asszonyi dolog, 1983-ban született. Az eredeti címe az volt, hogy a háborúnak nincs női arca, és veteránokat szólaltatott meg, második világháborús veteránokat, de kizárólag nőket, tehát őt ez az aspektus érdekelte, hogy egy nő hogyan éli meg a háborút. Borzasztóan felháborodott rá az orosz közvélemény is, és a hatalom is annak idején nem tudta kiadni 85-ig ezt a könyvet. A deheroizálás miatt eleve ugye a katona nőnek van egy mítosza. Magának a második világháborús harcosnak, hűsnek el természetesen, akkor még sokkal erőteljesebb és hangsúlyosabb volt a mítosz Oroszországban, és ő túl közel lépett, túlságosan kiábrándító intimitásokat tudott meg ezektől a nőktől. Tulajdonképpen teljesen áthangolta az erről vallott ismereteket, vagy azt az ismeretanyagot, amit mondjuk egy ilyen közelkép nélkül az átlag olvasó az akkori szovjet társadalomban kapott volna ezekről az eseményekről.
Mondjuk néhány konkrétumot, és felidézem azoknak, akiknek még van ilyen második világháborús regényirodalmi ismeretük, hogy azért a női szereplők és a női szerepek nem voltak idegenek ezektől a regényektől. A legismertebb az a Zoja Kosmodyajamskaja története, ugye a partizán lány története, akivel az Égő csipkebokor című regényben ismerkedhetünk meg, de hát ezek típusok voltak, típus történetek. Mi az, amit ezektől elvett, vagy hozzáadott Alekszijevics?
Hát ő azért eléggé a szenvedés részét mutatta meg a háborúnak. Sajnos ezt a könyvet én erről nem tudok részletesebben beszámolni, nem olvastam sajnos a háború nem asszonyi dolgot. Egészen biztos, hogy levonhatunk meg, amit ő megszokott világítani. A női mindennapokat tulajdonképpen egy teljesen felvettek egy férfi szerepet, belekényszerültek a férfi mindennapokba, és utána hogy ez egy csomó traumára adott, eredményezett az életükben. Ez egy későbbi, tehát abban a könyvben fordul elő egy ilyen példa, amit én fordítottam az elhordott múltjainkban. Úgyhogy ebből indulok ki. Például a lányokat, akik kvázi hősként helytáltak a háborúban, amikor aztán visszatértek, akkor kerülték a férfiak, ugyanis tudták, hogy ha egyszer ott együtt harcoltak a seregben a férfiakkal, akkor ők nem lehetnek tiszták. Tehát, hogy őket megrontotta a háború, és a férfiakkal való együttélés és együtt harcolás. Volt olyan katonanő, akit egyenesen, amikor a partizán lány, akit természetesen kitüntetéseket kapott, ünnepelte a környezete, viszont az anyja pedig nem kitagadta, de megkérte udvariasan, hogy költözön el otthonról, mert neki még van egy lánygyereke, akit szeretne férhez adni. És egyszerűen rossz hír behozta azt, hogy egy ilyen frontról visszatért harcoló volt frontharcos lány él velük együtt, aki biztos végigment a fél vörös hadsereg. Tehát ilyen dolgokról van szó például, ami hát nyilván teljes döbbenetként hatott annak idején.
Fiatalabb hallgatóinknak meséljük el, hogy ezekben a háborús front együttélésekben jóval a szexuális forradalom előtt, és ahol a hatalmi viszonyok nagyon pontosan fel voltak állítva, teljesen átalakultak a szabályok, átalakultak a szokások, az egymásnak való kiszolgáltatottság, tomboltak a nemi betegségek. Olyan viszonyok alakulhattak ki, amelyek békeidőben elképzelhetetlenek voltak. Ezt akkor nem csak, hogy mindenki elfogadta, de el is várta azoktól, akik részt vettek a harcokban, például a partizánoktól, vagy azoktól, akik hadifoglyok voltak, vagy azoktól, akik a megszállt területen éltek, és érintkeztek az átvonuló hadseregekkel. Igen, mindegy, hogy a front melyik oldaláról beszélünk, hogyha erről valaki többet akar tudni, vagy ennek az egész életre való kihatásáról többet akar tudni, akkor ajánljuk a figyelmébe például Polcelen történetét, az asszony a fronton, mert az egy magyar szegmenst világít meg. De térjünk vissza most Svetlana Alekszijevicshez, akinek van még két könyve, ami olvasható magyarul, a Fiúk cinkoporsóban és az Iván Ildikó beszélgető társam által fordított elhordott múltjaink. Ezekről a könyvekről mit tudunk mondani? Hogy tudjuk ajánlani hallgatóinknak?
A Fiúk cinkoporsóban az afganisztáni háborúról szól tulajdonképpen. A háborút megjártakról, és elég hangsúlyosan az áldozatoknak, tehát az ott elesetteknek a hozzátartozóival készült mély interjúkra alapozódik, és Alekszijevics maga is megjárta egyébként, tehát ebből a szempontból áll az, hogy ő sok tekintetben úgy dolgozik, mint egy oknyomozó újságíró, mert például ha egyszer a jelen eseményéről írt, vagy a közelmúltjáról, ő maga is felkerekedett, és volt Afganisztánban. Tehát ilyen szempontból valóban az oknyomozó újságírás módszertanát követte. Lényeg az volt, hogy megszólaltassa ismét csak a ugye eltérően a hivatalos narratívától túlélőket, illetve a hozzátartozókat abban az időben, amikor szintén egy ilyen hűsi mitosz vette körül Afganisztánt. Igaz, hogy ez már azért sokkal megosztóbb volt, mint a szovjet társadalomban is, mint annak idején a második világháborús eseményekhez, az akkori szerepelváláshoz való hozzáállás. És Afganisztánról is ugye, hát a közelképeket hozta ki, ezzel sem nagyon tudott mit kezdeni a hatalom, olyan szinten, hogy ebből majdnem konkrétan baja lett. Tehát annak ellenére, hogy az egész demokratikus ellenzék, kvázi ellenzék pontosabban, tehát az összes haladó értelmiségi szinte személyesen kiállt Alekszijevics mellett, akkor állt valószínűleg a legközelebb attól, hogy valamilyen represszió érje a munkájáért.
Én óhatatlanul felmerült bennem, ugye 9 éve ölték meg Anna Politkovskáját, aki csecsen háborúval foglalkozott, és írt, és nem élte túl, hanem brutális gyilkosság áldozata lett, hogy Alekszijevics hogy él, mint fehér orosz? Tehát, hogy ezek a témák, ezek a szövegek, ez a viszony, ahogy ő ír, ez hozza a kérdést.
Megvan a kockázata nyilvánvalóan. Hát volt egy időszak, amikor el kellett hagyni a Fehér Oroszországot, és 11-ig körülbelül egy ilyen 10 éven keresztül Nyugat-Európában élt. Tulajdonképpen ő szerintem azért tért vissza a kockázatok ellenére, mert azt nyilatkozta, hogy ez a műfaj, amit ő művel, ez képtelenség bárhol máshol folytatni. Tehát neki szüksége van arra, hogy hallja az utcai beszélgetéseket, nap mint nap érintkezzen az emberekkel, hogy tudatában legyen a közvélemény változásainak, eleve teljesen spontán módon hozzájusson történetekhez és információkhoz az eseményekről. Tehát egyszerűen ő nem élhet külföldön. Nyilván most, hogy ismert lett, illetve hát ettől valószínűleg még jóval ismertebb lesz a Nobel-díjtól, nehezebb lesz egyszerűen kiiktatni. Bár tényleg, hogy Politkovskaja is elég ismert volt. Tehát ő volt az egyik legismertebb politikai újságíró annak idején.
Ez nem jelentett biztosítékot és védelmet. Van itt egy kötet, amit most legfrissebben el lehet érni. Ez az elhordott múltjaink, vagy el lehet majd érni. Ezt ajánljuk, azt hiszem, a legnagyobb biztonsággal, mert hogy fordítója a beszélgető társam Iván Ildik.
Az elhordott múltjainkban hasonlít a többi Alekszijevics könyvhöz, amit valahogy úgy tudnék leírni, hogy monológok egysége. Élettörténeteket mesélnek el neki az alanyok, blokkokban van rendezve, blokkokat pedig úgynevezett utcai beszélgetések szakítják meg. Felemelkedik egy téma, például a rendszerváltás, annak idején a pucs, amikor az emberek kivonultak megvédeni kvázi a demokráciát. Felmerülnek megvitatandó kérdések vagy a rendszerváltás idejéből, vagy a szovjet módból, és akkor ezeket egyszerűen csak így, mintha egy jegyzet fizet be a megnyilatkozásokat lejegyezni. És utána jönnek a mély interjúk. Az egyik tematika az, hogy hogyan élték meg a rendszerváltást azok, akik a pártnomenklatúra részei voltak, de hát nem elsősorban a felső vezetésről van szó, hanem például egy kerületi pártitkárnak mit jelentett az, amikor egyik napról a másikra kihúzták alól azt a világot, amiben ő hasznosnak, fontosnak, elkötelezettnek érezte magát. A közvélemény tökéletesen ellene fordult, és ilyen közellenségé vált. Hogyan élték meg maguk azok, akik a pártban dolgoztak, amikor szembesültek a múlttal, hogyan élte meg az a kerületi pártitkár, akire azt bízták például, hogy represszió áldozatává vált emberek utódainak felkutassa és számukra megkeresse és a kezükbe adja a hozzátartozójuknak az aktáját. Mit érzett ő, amikor átolvasta ezeket az aktákat? Ez az egyik blokk, tehát a nomenklatúra résztvevői, de nem azok, akiktől valójában a történelem függött, hanem akik ezt az egészet odalentről megélték. Nagyon sok olyan történet van, amelyik, sőt, tehát egy teljes blokk foglalkozik öngyilkosokkal. Ennek egy része már egy külön könyvben megjelent. Az öngyilkosságok valamilyen szinte mindig összefüggnek az eszmével, az eszme bukásával, azzal a millióvel, amiben az emberek a szovjet időkben felnevelkedtek, és azután a sokkal, amit a bukáskor meg kellett élniük. Sok esetben arról van szó, hogy a rendszerváltás, tehát a 90-es évek teljesen új életformája hozta őket vállalhatatlan, elviselhetetlen helyzetbe. Van olyan történet, hogy valaki a lakásmafia áldozatául esik, elveszíti a lakását, és utána ez egy ilyen folyamatos lesüllyedés történet a társadalom legmélyebb bugyraiban. Neki ő öngyilkos lett, és a lánya meséli el a történetét. Vannak történetekről azokról is, akik kvázi a rendszerváltás győztesei voltak. És hogy ők győztesek voltak-e valójában, akiknek sikerült megragadniuk, meghallaniuk az idők szerét, hogy megérezniük és felemelkedniük, meggazdagodniuk, tökéletesen átállítani a gondolkodásukat, és hogy ők vajon boldogok-e. Gyakorlatilag egyetlen boldog embert sem szólaltat meg Alekszijevics, ez az egészből az egyik dolog, ami rendkívüli módon megrázó. A másik pedig, amit én mondjuk nagyon fontosnak tartok ezekben a történetekben, szintén egy mítosz rombolás Alekszijevics részéről, ez pedig a megnemesítő szenvedés mítosza. Ugye ez gyakorlatilag a legnagyobb orosz mítosz, hogyha belegondolunk, Dosztojevszkijnél is erről van szó. Ha elhisszük, hogy ez létezik, akkor ugye ezek a szörnyű orosz sorsok, eleve az a közgondolkodás, amit egy ilyen traumatizált történelem átélése, tehát hogy ahogyan ez hatott az emberekre, az ugye teljesen más megvilágításba kerül, hogyha ezt egy ilyen tisztítóztűznek fogjuk fel, mint hogyha felsorakozunk a legszélesebb álláspontja mellett, és belegondolunk, hogy a szenvedés nem nemesít, hanem torzít. Tehát az, hogy évtizedeken át egészen abszurd helyzetekben nőnek fel emberek, és egy egészen, hát tulajdonképpen groteszk mindennapi életet élnek nap mint nap, ezt adják tovább az utódaiknak. Ő azt mondja, hogy ez nem nemesít, ez tönkretesz. Ráadásul több nemzedékre előre tesz tönkre, tehát hogy a szovjet korszakban felnőtt emberek ezeket az attitűdöket továbbadják. Annak idején, amikor erről kérdezték őt egy orosz interjúban, akkor párhuzamként megkérdezték tőle, hogy akkor, hogyha ön ezt mondja, tehát a háború, a forradalom, a nagy társadalmi kataklizmák, a rendszerváltás, mint trauma, ezek rontják az embert tulajdonképpen, akkor hogyha önnek állást kéne foglalni a Salamov-Szolzsenyicin vitában, akkor ez azt jelenti, hogy ön Salamov pártján áll. És Alekszijevics azt mondta, hogy természetesen. Tehát a gulágot is csak úgy lehet megközelíteni igazságosan, ahogyan Salamov teszi, és nem úgy, ahogy Szolzsenyicin. Nem szabad elhinni, hogy ettől az emberek jobbak, nemesebbek lesznek. Nem szabad elhinni azt, hogy a végső kiélezett emberi helyzetek, azok a jót hozzák ki az emberből, és nem teszik tönkre a pszichénket. Bizony, Alekszijevics azt mondja, hogy sajnos nem szabad arra számítani, hogy a tisztító tűzben mi jobbak leszünk. Egyetlen dolgot tehetünk, a megélt traumákat kibeszélhetjük, feldolgozhatjuk, megoszthatjuk egymással, átélhetővé tehetjük az átélhetetlen, az egymás felé forduló emberi figyelemmel, és ez az, amivel ő próbálkozik.
És ehhez nyújt eszköz magyarul is megjelenő könyveiben, a háború nem asszonyi dolog, a fiúk cinkoporsóban, és hamarosan olvasható lesz az Elhordott múltjaink is.
Ha jól tudom, akkor november elején legkésőbb megjelenik az Európa kiadó kiadásában.
Ennek fordítója Iván Ildikó, aki az Értsünk szót mai vendége volt. Remélem, hogy tudunk még majd vele beszélgetni, és remélem, hogy sokakhoz vittük el Svetlana Alekszijevics hírét, vagy azokhoz, akikhez már a hír elért, de még nem ismerték a szövegeket. Most egy kicsit közelebbi információkat is vittünk. Olvassanak sokat, és forduljanak egymás felé. Ez lenne az Értsünk szót mai üzenete és kérelme. Ildikó, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én is nagyon szépen köszönöm.